2002-ben készült a kutatás zárójelentése, majdnem 10 éves kutatási időszakot ölelt föl. Az ezzel kapcsolatos kutatások a 90-es évek közepén kezdődtek el. Lényegében volt egy előkutatási szakasz, amely nagyobbik részben a Váci börtönben folyt, és egy főkutatási szakasz, amely több börtönben folyt. Egy országos reprezentatív mintán 1500 megkérdezettet vontunk be a kutatásba. Hát a kutatás több irányban érdeklődött. Egyrészt a börtönben lévő férfiak, hangsúlyozni kell, hogy itt ugye férfiakról van szó, és börtön büntetésre ítéltekről, tehát nyilván a fegyház büntetésre ítéltekkel mi most nem foglalkoztunk, ugyancsak nem foglalkoztunk a női elítéltekkel, tehát hangsúlyozottan felnőtt férfi elítéltekkel foglalkoztunk, tehát kizártuk belőle a fiatalkorúakat is. Egyfajta struktúrát, képet szerettünk volna arról nyerni, hogy milyen cselekményi struktúra húzódik meg, például az elítélteknek a visszaesési mutatója, milyenek voltak a szociális körülményei, milyen társadalmi, szociális közegből származtak, mennyire tudtak előrelépni, milyen szerepet játszott a munka, a segélyek és egyéb családi előfeltételek. Ennek a keretében természetesen kíváncsiak voltunk arra is, hiszen a társadalmat már akkor is egy nagyon-nagyon erősen érdeklő, izgató kérdés volt, hogy milyen a börtönben lévő férfi elítéltek etnikai megoszlása, és emellett kíváncsi voltunk arra is, hogy találkozunk-e külföldiekkel. Nos, az utóbbi kategória egy elenyészűen kis csoport volt csupán, tehát ezzel a továbbiakban nem is tudtunk foglalkozni, hiszen statisztikailag értékelhető adatokat nem tudtunk volna nyerni. De ebben az időszakban futott más kutatás is ugyanebbe az irányba. Említés érdemel korábbról az időközben sajnálatosan elhunyt Tauber László nevéhez köthető cigány bűnelkövetőkkel foglalkozó kutatás, illetve a Huszár László ugyancsak országos reprezentatív börtönkutatása, amely leginkább összehasonlítható volt a mi kutatásunkkal. A szerűségét az is növelte, hogy a 90-es évek elején, hála Istennek, megszűntek azok a statisztikák, amelyek egyfajta külön statisztikai regisztrációban tartották nyilván a cigány vagy roma származású elítélteket. Emberiességi, illetve etnikai, ezeknek a statisztikáknak a megszüntetése minden tekintetben üdvözölhető volt. Annál is inkább, mert ezek a statisztikák nehezen használhatóak, fogalmazunk egyértelműen, rosszak voltak. Tisztában voltunk ennek a társadalmi kérdésnek a súlyával, mi is kutatási eszközökkel igyekeztünk megtudni azt, hogy is néz ki ebben a tekintetben a helyzet. A két kutatás között, vagy a két fontosabb kutatás között, amit itt említettem, ebben a tekintetben egyetlen lényeges eltérés volt. Huszár László kutatása azokat tekintette cigány vagy roma származásúaknak, akik magukat annak vallották. A mi kutatásunkban egy külön csoportot hoztunk létre, azokból, akikről ugyan statisztikai, illetve hát kutatási eszközökkel sikerült kideríteni, hogy roma származásúak, de akik már önbevallásukban nem akartak roma származásúaknak mutatkozni, ezeket úgy gondoltuk, hogy ők valamilyen az identitásváltás, vagy mondjuk így egyszerűbben az asszimiláció bizonyos fokán állnak, nincsenek jóban a korábbi identitásukkal, szeretnének egy másikat, nyilvánvalóan a legközelebb eső és kevesebb negatív konnotációt hordozó magyar identitás felé igyekeznek elmozdulni. Természetesen nem tudtuk azt megmondani, hogy ez az identitásváltás ez valóságos, vagy csak a vágyak szintjén létezik, illetve hát ugye egy identitásváltásnak mégiscsak az az előfeltétele, hogy a fogadó közösség elfogadja ezt az identitásváltást, tehát nyilván erre már nem tudtunk kitérni. A Huszár László féle kutatástól eltérően, amely a börtönben fogvatartott férfi népesség mintegy egyharmadát talált a cigánynak, a mi kutatásunkban ez az arány 50% körülinek mutatkozott.
Mint kutatók meglepődtek ezen az adaton, és ön szerint a közvélemény ezt tippelte volna, ha előtte megkérdezik?
Végeztünk mi ezzel kapcsolatban azért előzetes becslés jellegű felvételeket, nem annyira a közvélemény körében, mint inkább a börtönök őr és nevelő személyzete körében. Ők ennél egy magasabb arányszámot jelöltek meg, olyan 60-65-70%-ról beszéltek, tehát ha meglepetést nem is okozott, mégis úgy láttuk, hogy itt most azért egy tárgyalagos adathoz jutunk hozzá. Korábban is ismert volt, hogy a börtönbüntetésre, illetve szabadságvesztés büntetésre ítélt elkövetők között igen-igen magas a roma származásúak aránya, és körülbelül ennek a okokozati rendszere is fel volt már tárva, hiszen sejtettük már a kutatást megelőzően is, hogy ezek a személyek döntő többségükben viszonylag egyszerű, bár olykor igen nagy értékre elkövetett vagyonelleni cselekmény bűncselekményeket követnek el, másrészt pedig ezek a vagyonelcselekmények nagyon gyakran párosulnak egyfajta indokolatlan, gáttalan, erőszakos magatartással, civilizatórikus hiányokkal. Ezek az erőszakos magatartások egyébként a vagyon elleni cselekmények nélkül is igen gyakran megjelennek ebben a körben.
Érdemes beszélni megélhetési bűnözésről ebben a körben?
A megélhetési bűnözés alatt összefoglalt bűnözési vertikumról elmondható az, hogy ez az a bűnözési csoport, amely a társadalomnak a biztonsági érzetét a legeslegjobban támadja, veszélyezteti, gyengíti. Adott esetben egy kísértékű vagyontárgy egy szegény helyzetben, önmagában is szegregált helyzetben lévő sértet esetében viszonylag nagy értékű lehet, tehát itt a viszonylagosságoknak olyan rendszere áll fönn, ami adott esetben a fogalom segítségével elfed nagyon-nagyon lényeges dolgokat. Az erőszakos cselekmények, illetve ezeknek a vagyonelleni cselekményeknek a túlsúlya és sorozatjellegű elkövetési módja az, amely indokolja azt, hogy ilyen nagy számban kerülnek ezek az elkövetők börtönbe. Tehát itt általában mintegy 60-70%-ban többszörös visszaesőkkel találkoztunk. Azt találtuk, ez számunkra is meglepetés volt egyébként, hogy ezek a személyek, akikkel találkoztunk, beszélgettünk, kérdőívet töltettünk ki, igazában egy több lábon álló megélhetési struktúrából fedezik önmaguk és családjuk anyagi biztonságát, amennyire lehet. Egyrészt szerepet játszik benne a legális munka. Tehát ezek az emberek, ha lehet, próbálnak dolgozni. De tudni kell ugye, hogy általában nagyon súlyosan alulképzettek, tehát nagyon hátrányos helyzetben vannak a munkaerőpiacon. A második mozzanat, hogy ha nem találnak legális foglalkoztatást, akkor próbálnak maguknak keresni foglalkoztatást az illegális munkaerőpiacon. A harmadik, szintén lényeges oszlopot jelentették a társadalmi jellegű juttatások, ideértve a gyermekek után járó és egyéb szociális járadék jellegű juttatásokat, és végül a negyedik megélhetési forrásként találkoztunk, bár az előbbi hárommal egyenrangú módon, sőt adott esetben, számos esetben kiemelkedő módon, a bűnözéssel, a sorozat jellegű bűnözéssel, mint a vagyon és haszonszerzés egyik olyan formájával, amely egy bűnözői körön belül bizonyos anyagi előrelépést, sőt, olykor meglehetősen nagy mérvű gazdagodást, anyagi előrelépést is eredményezett.
Beszámoltak-e arról a cigány származású bűnelkövetők, hogy áldozataik jellemzően szintén cigányok voltak?
Az nagyobb számban vannak intraetnikai cselekmények, ahol mindkét elkövető ugyanahoz a kisebbséghez tartozik.
Az tehát nem igaz, hogy a cigányok összetartanak, egymást nem bántják, csak a magyarokat ölik és fosztják ki?
Nem. Hát ezt ugye nagyon világosan látjuk abból a cselekményi körből, ami az utóbbi körülbelül egy-másfél évben nagyon élesen napvilágra került, ugye az uzsora jellegű cselekmények. Saját kisebbségük szegény tagjain élősködnek. De nem csak erről van szó, az erőszakos és vagyonelleni bűncselekmények épp úgy, sőt, én nekem az a gyanúm, hogy még inkább veszélyeztetik a közvetlen környezetükben élő, szintén cigány embereket.